Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai Ezer Arcnak az a különlegessége, hogy két olyan vendégünk van, aki tőlünk távoli országban született és nőtt fel. Első vendégünk egy indiai származású fiatalember, Gupta Sanyainak hívják. Jól mondtam a nevedet?
Majdnem. Sanjay.
Sanjay. Uh-huh. Jó. Igazából alig tudok rólad valamit. Az egyik ismerősöm ajánlott téged, mondván, és akkor elmondom, hogy mit tudok rólad. De Indiában születtél, talán 20 éves korodig ott is éltél. Aztán valahogy Magyarországra kerültél, magyar származású feleséged van és 3 gyereked, illetve egy magyar cégnél dolgozol vezető beosztásban. Most én azt kérdezném tőled, hogy valamit mesélj részben Indiáról, milyen volt ott gyereknek, hol nőttél fel, mi az, ami ott belédivódott?
Jó. Jó napot kívánok mindenkinek. Ahogy most hallották, Gupta Sanjaynek hívnak, de nyugodtan lehet Sanjaynek szólítani engem. Az, hogy mit tudsz rólam, amit mondtál, az tulajdonképpen nagyjából a önéletrajzomnak az a része, ami Magyarországon zajlott, és ez teljesen rendben is van, szóval nem csodálom, mivel a kollégányom, aki ezt mesélte, ez is mutatja, hogy azért elég jó kapcsolatokat ápolunk az irodában, hogy azért ennyit lehet tudni rólunk. Az, hogy hogy kerültem ide, arról majd fogok beszélni, de mivel azt kérdezted, hogy Indiában hol nőttem föl és mi ívódott belém, Delhiben nőttem föl, ott születtem, az apukám egyetemi tanár, professzor, az anyukám otthon volt velünk, egy nővérem van, szóval így 4 voltunk. Ez elég nehéz kérdés, hogy mi ívódott belém, de eszembe jut egy mondás, amit sokszor szoktak mondani indiaiokra, hogy egy indiait ki lehet hozni Indiából, de Indiát nem lehet kihúzni belőle. Így talán mai napig, ami vagyok, és amit képviselek, magánéletben, munkaéletben, az mind-mind onnan hoztam. Természetesen kicsit átalakítottam ezekhez a körülményekhez, illetve azokhoz a körülményekhoz, ahol előbb éltem. Szóval amielőtt idejöttem Magyarországra, én Németországban éltem egy másfél évig. Szóval azt a fajta, ha egy dolgot kell kiemelni, akkor talán azt mondanám, hogy azt a fajta alkalmazkodó képességet, az biztosan hoztam magammal, és mai napig talán veszem a hasznát azzal, hogy egy számomra idegen kultúrában legalábbis egy bizonyos szintű elfogadottságot elérjek magamnak, és egy értékes részével válhassak ennek a társadalomnak, ahol már mind gazdaságilag, mind társadalmilag most csatlakoztam. Nagyjából ez válasz volt a
kérdésedre. Jó, akkor majd én kérdezek még. Lehet, hogy furcsa lesz a kérdés, ez most jutott eszembe. Egy Delhiben felnövő kisgyerek mivel játszik? Mivel játszik otthon, vagy mivel játszik mondjuk a játszótéren? Nem tudom, van-e játszótér?
Jó kérdés. Az én gyerekkoromban, amikor kint játszottam, akkor utcán játszottam, illetve volt egy iskola ott a házunktól, nincs messze, és átmentünk a korláton és bent az iskola udvarán szoktunk játszani. A játék, a számomra legalábbis a legfontosabb játék, az mindig kriket volt. Talán hallották róla. Általában azt szokták mondani, hogy hasonló, mint a baseball, ami nem igaz, de legalábbis így lehet összekötni, mert ha már baseballt ismerik. Szóval az volt az egyik játék, ami nekem mindig a szívem csücske volt, tulajdonképpen itt Magyarországon is játszottam, amikor idejöttem. Volt egy csapat. Ezen kívül a sárkán eregetés, ugye?
Igen.
Az ami nagyon-nagyon sokáig nagyon szívesen csináltam. Otthon pedig különböző kártyajátékok voltak, és az a örök játék, a kinevet a végén, az persze mi is sokat játszottunk. De nagyjából ezek voltak, szóval nagy különbség nem volt. Hogy játszóterek voltak-e, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, az iskolámban volt, de úgy, hogy közös játszóterek, ahogy itt szokás, vagy ahogy itt többször lehet látni, olyanok nem nagyon voltak.
A fiúk és a lányok játékai, azok, amiket játszottak, azok elkülönültek egymástól, vagy ott is lehetett egy csapatban akár lány-fiú, tehát egy vegyesen?
Hát a kriketnél nem nagyon engedtük a lányokat, hogy játszanak velünk. Kicsit veszélyes is lett volna, mármint a labda azért elég kemény, és elég erősen szoktunk dobni. De egyébként a lányok is játszanak kriketet, sőt most megy Ausztráliába a világbajnokság, kriket világbajnokság a lányoknak. Szóval, de nem, a mi időnkben mi nem nagyon játszottunk a lányokkal kriketet. A sárkán eregetésben csak abban segítkeztek néha a lányok, hogy az a cérna, vagy zsinór, amit használtunk, az egy ilyen, egy valamilyen eszközön volt, és azt az eszközt többször fogták nekem a lányok, és akkor úgy segítettek abban, hogy rendesen tudjam a sárkán verseneket.
Tehát a lányok számára egy kitüntetés volt?
Legalábbis én úgy éltem meg. Én azt nem tudom, hogy ők hogy élték meg. És ezen kívül igen, alapvető különbség az volt, hogy a lányok többször játszották, mint itt is talán a babákkal, és esküvőket szerveztek a babáknak. Mi általában akkor mentünk, hogy a esküvő során volt lakodalom is, és akkor enni mi is mentünk, de alapvetően enni. Szóval egyébként én esetemben ez kicsit más volt, mert egy ilyen házban laktam, ahol bérlakásban laktunk, egy kis bérlakásban, ahol az egész házban talán 11 lány volt, és összesen két fiú. Én és még egy, az a másik, ő 6 évvel kisebb volt, mint én, és én 6 éves voltam. Szóval nagyjából egy kis baba volt, és én voltam, mint fiú, és így többször játszottam a lányokkal.
Ehhez csatlakozna a kérdésem, hogy Indiában, a figyelembe véve a vallást is, nem tudom, hogy ugye városban ez mennyire erős, vagy vidéken erősebb, a kamaszok, azok hogy udvarolnak egymásnak? Tudnak-e randizni mondjuk a 14-16 évesek? Milyen lehetőségek vannak? Meddig mehetnek el mondjuk, amíg nem szólják meg őket? És hát nyilvánvaló ők is megpróbálnak maguknak lehetőséget teremteni a minél közelebbi kapcsolatra. Erről mit tudnám mondani? Akár saját élményből, akár úgy általánosságban.
Ez érdekes annyiban, hogy annak ellenére, hogy erről nem beszéltünk, de 37 éves vagyok, 71-ben születtem, annak ellenére, hogy tulajdonképpen nem beszélünk egy nagyon hosszú időről, jelentősen megváltoztak a körülmények, és ezen a terén is, hogy a fiúk, lányok hogyan interaktálnak egymással, hogy vannak együtt egymással. Annak idején is én is mindig egy ilyen iskolába jártam, ahol fiúk és lányok minden ketten voltak, de attól függetlenül voltak akkor is, és most is vannak egyébként olyan iskolák, ahol csak fiúk járnak, vagy csak lányok járnak. Az én időmben 14-5 évesen nem nagyon volt lehetőségünk randira menni. Annak több oka is volt. Egyik az, hogy iskolabusszal mentünk, és így oda mentünk, ők bevittek minket, aztán amikor vége volt, akkor fölszálltuk a buszra, és hazajöttünk. Innentől kezdve kicsit nehézkes volt. Pénzünk nem nagyon volt, hogy menjünk egy étterembe, legalábbis nekem. De az iskolában azok a szép, aranyos, finom játékok, amik a olyan korban a fiúk és lányok között zajlanak, az nálunk is ugyanúgy zajlottak. A levélváltástól a kacsingatáson át, az egy-egy beszólás, itt-ott, amott, ez nálunk is volt. Ma talán sokkal másabb a helyzet, ma jóval engedékenyebb a társadalom, elismeri, elfogadja, hogy ez egy nagyon természetes igény a gyerekekben, és kicsivel nyitottabbak erre. De unblock, ezt sem lehet mondani. Ezt hozzá szeretném tenni, hogy amikor Indiáról beszélünk, jó, én Delhiből jövök, nagyon sokat utaztam Indián belül, de bármit mondok, annak az ellenkezőjét is lehet találni Indiában. Nem lehet egy milliárd emberre nézve egy olyan igazságot mondani, ami, azt nem mondanám, hogy mindenkire, de legalábbis a 90%-ára igaz. Szóval mindig lehet találni ellenkező dolgokat. A feleségem, amikor először Indiában volt, az esküvőnk Indiában volt, és aztán megkérdeztem tőle, hogy mi a benyomása az Indiáról, és azt mondta, hogy a kontrasztok országa. Minden van, és annak a ellenkezője is van. És ez nagyjából mai napig igaz. Szóval ennyit tudok mondani, hogy jóval nyitottabb talán az a társadalom bizonyos értelemben, de még mindig vannak ezek a korlátok, hogy a fiúk, lányok mennyire tudnak egymással időt tölteni, randizni, vagy jobban megismerni egymást.
Jó. Még egy, és akkor utána majd kiterjesszük a kérdezés lehetőségét. Mi indított arra, hogy Indiából elgyere a tanulmányaid?
Tulajdonképpen én először Indiában kezdtem dolgozni, Siemens nevű cégnél, gondolom hallották a nevét, német cég alapvetően, német központú, és utána egy idő után Németországba kerültem egy másfél éves tréningre, ahol a cél az volt, hogy én a nagy Siemensnek a működését, illetve alapelveit elsajátítsam, megismerjem, és utána azt visszavigyem Indiába, az indiai Siemenshez, és akkor azokat bevezessem. Igen, ám, ez egy nemzetközi csapat volt, és ott voltak emberek Indiából, Olaszországból, Norvégiából, Írországból, Oroszországból, és Magyarországból. És ott találkoztam egy, tulajdonképpen kollégák voltak, mindenki Siemensből jött, különböző országokból, találkoztam egy lányjal, akit annak idején úgy hívták, hogy Felföldi Gabriella, magyar Siemensnek a képviselője volt, és hát egy idő után úgy kezdték hívni őt, hogy Guptáné Felföldi Gabriella, és így nagyjából így jöttem ide. Mm-hmm. Vagy igen, ez volt a oka, hogy ide kerültem.
Akkor nem állom meg, és elnézést kell, hogy még egyet kérdezek. Hát akkor te megláttad először ezt a Felföldi Gabriella nevű hölgyet, meg mondjuk másodszorra, harmadszorra.
Igen.
Hogy tűnt fel, mi volt az, ami érdekessé vált számodra, mennyi után kezdett el motoszkálni a fejedbe, hogy hát ő nem csak egy Siemens munkatárs, hanem egy csinos nő, mert hát gondolom ugye megtetszhetett neked. Uh-huh. Tehát ez a folyamat, ez úgy hogy zajlott, mennyi időt vett igénybe?
Jó. Erre tulajdonképpen egy nagyon konkrét válaszom van. Az történt, hogy én Németországban voltam már 4-5 hónapig, 4 hónapig úgy, hogy nyelvet tanultunk. Egy kis faluban laktunk, és más dolgunk sem volt, hanem reggeltől estig németül kellett tanulni egy kis iskolában. Aztán, amikor oda kerültünk arra a konkrét tréningre, ami németül volt, és pont azért is volt fontos, hogy ott legyünk erre a nyelvoktatáson, abban a városban, azt úgy hívták, hogy Duisburg, az egy ipari város, nagyjából Ózdhoz lehetne összehasonlítani, és akkor a szépségét azt már meg nem taglal, nagyjából érthető. Egy nagyon unalmas város volt, és ott amellett volt Mülheim nevű kisváros, ahol én egy lakást kaptam, és az volt az érdekes, 4 laktunk ott ebből a teljes csapatból, és a Gabi is ott lakott egy másik lakásban. Az történt velem, hogy nem tudtam elaludni. Első éjszaka oda mentem, és nem tudtam elaludni. Egész éjszaka úgy ment, hogy forgottam. Egyszer nem lehetett elaludni. Mindegy, bementem dolgozni, mármint a tréningre. Eltelt a nap, estere már kezdtem gondolkodni azon, hogy ma fogok-e tudni aludni. Hát akkor sem tudtam elaludni. A negyedik éjszaka már remegtem attól a gondolattól, hogy most jön a éjszaka, és le kell feküdnem az ágyban, és megint nem fog tudni aludni. Hát így már biztosan nem tudtam aludni. És negyedik nap végén, a negyedik reggel, negyedik, ötödik nap reggel fölhívtam Gabit, mert hát ő volt a következő lakásban, a mellettem lévő lakásban, és azt mondtam neki, hogy én nem tudok ma menni, mert nagyon fáj a fejem, nem tudtam aludni. És akkor légy szíves, szóljál ott, hogy nem megyek. Jó, mondta, hogy oké. Okay. Nem tudom, hogy miért őt hívtam, de őt hívtam. Aztán, hát aztán annyi történt, hogy olyan 10-11 körül végül is kijöttem a lakásomból, mert úgysem tudtam aludni, és akkor ahogy kinyitottam az ajtót, ott a kilincse kívül lógott egy műanyag szacsor. És akkor mondom, hogy ez micsoda, ezt elővettem. És abban volt egy kis cetli, hogy ha nagyon fáj a fejed, itt van egy gyógyszer, vedd be. Hát tulajdonképpen ez történt. Ez volt, amivel igen, először a szívemhez szólt. És utána természetesen aztán nagyon sokat együtt dolgoztunk ezen a tréningen, és sokat utaztunk Németországon belül is, de máshova is vele együtt, egy csapatban. És hát itt szól szépen lassan, de ez volt az a momentum, amikor úgymond észrevettem. Uh-huh. És na azóta most már eltelt 12 év.
Jó, köszönöm szépen. Én, ha lehet, akkor visszavonulok a kérdezés lehetőségétől, és akkor a tietek a szó.
Akkor én kérdezném, hogy mi szólt a család ez a vegyes házassághoz mindkét oldalról?
Jó, hát az én esetemben meglepődtek, és ami legjobban zavarba hozta őket, az az volt, hogy arról beszéltünk, hogy el fogok jönni otthonról. Tulajdonképpen az, hogy vegyes abból a szempontból, hogy a vallás, a kultúra, az számukra nem volt egy ekkora kérdés. Természetesen az is foglalkoztatta őket, de nem ez volt a fő kérdés, hanem inkább a fő kérdés az volt, hogy én eljövök otthonról. Tudni kell, hogy abban a társadalomban, ellentétben talán az itteni társadalommal, az úgynevezett nagy család, ahol a szülők és a felnőtt gyerekei együtt élnek, és a gyerekei gyerekeivel együtt, ez még mindig egy, ennek nagyon erős hagyománya van, és most is sok helyen ezt lehet látni. És így a szüleimnek is az alapvető elképzelése az idős korukról az ebből állt, hogy az én családommal együtt lesznek valahol. És hát ezt felborítottam ezzel a döntéssel, hogy idejöttem. És talán ez volt, ami nagyon nehéz volt számukra feldolgozni. A Gabi családja, ők tulajdonképpen annyit mondták, hogy az aposomnak van egy mondása, amit többször szokott mondani, de amikor először hallottam, akkor nagyon-nagyon meglepődtem, röhögtem rajta, de utána láttam, hogy nagy bölcsesség van benne. Ő többször szokott mondani, hogy fiam, ha rám hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz. Szóval nagyjából ezt mondták a Gabinak, és tulajdonképpen persze beszélgettek rólam, utána én is jöttem ide, találkoztam velük, de először azt mondták, hogy hát lányom, hogyha úgy érzed, ha ti egymással úgy vagytok, hogy hosszú távon el tudjátok képzelni közös életet, akkor rajta.
Nem nehezítették meg ezt a dolgot?
Nem, egyik oldalon sem. Nem. Az esküvünk Indiában volt, a szülei, a nagymamája, az öccse, a felesége, mindenki odautazott, és ott voltak az esküvőnkön, illetve azóta a szüleim legalábbis ötször voltak itt Magyarországon, és amikor ők jönnek, akkor általában hosszabb ideig itt vannak velünk, 3 hónapig, 4 hónapig, és Nincs semmi ilyen probléma.
Testvéred a szüleivel
van? A nővérem nem, ő a férje szüleivel lakik. De Delhiben.
Hogy született meg az a döntés, hogy Magyarországon folytassák a közös életet?
Nem volt egyszerű természetesen, sokat beszélgettünk erről annak idején Gabival, és két dolog volt. Egyik az, hogy ő azt mondta, és azért mondtam elején, hogy ellentétben az itteni társadalommal, hogy az az elképzelés, ami Indiában úgy fogalmazódik meg, hogy a felnőtt fiával vannak a szülei, szóval a fia viseli azt a felelősséget, hogy a szüleit ellássa, illetve vele legyenek. Az itt, mintha pont fordítva lenne, hogy általában a szülők a lánynal vannak, vagy lánynál vannak. Jobban mondva, talán, hogy a lányok jobban gondoskodnak a szülőkről. Hát erre sok minden nem tudtam mondani, természetesen azt mondtam, hogy hát akkor biztos így van. És a másik, ami elhangzott, az az, hogy én már másfél évig voltam már Európában, Németországban, és Gabi felfogása szerint, vagy a véleménye szerint nekem ehhez a kultúrához való alkalmazkodásom az, most mondjuk úgy idézőbe téve, hogy könnyebb volt, mint ami neki lett volna ahhoz a kultúrához, amennyit neki kellett volna alkalmazkodnia. Ennyi nagyjából. Illetve persze mondtam neki, hogy ha lesz nekem itt egy munkám, akkor idejövök, egyébként nem. Hát ezt talán nem kellett volna mondanom, mert a két hónap alatt szerzett nekem Siemens Magyarországnál egy munkát, úgyhogy még egy szót sem beszéltem magyarul. Illetve ez nem igaz, szeretlek, azt már megtanultam, de ennyi volt össze-vissza. És hát onnantól ez a kifogásom is végül is nem élt már, és akkor így ide kerültem.
Csak úgy közbe kérdezek, hogy véleményed szerint egy magyarnak indiaiul, így mondom, nehezebb megtanulni, vagy egy indiai származásúnak magyarul?
Jó. Hindi az én anyanyelvem. Szóval Gabi tanult hindiul, és tud beszélni hindiul. Hogy kinek melyik a nehezebb? Hát én nem tudom. Én úgy gondolom, hogy magyarok szeretik azt mondani egyébként, hogy az ő nyelvük egyik legnehezebb nyelve a világon. Biztos igazuk is van. De én úgy gondolom, hogy a nyelvtanulás nem a nehézségi foka határozza meg, hogy ki mennyire tanul, hanem inkább azok a körülmények, illetve az a elkötelezettség, ami benne van. Annak oka bármi lehet. Lehet munkahelyi oka, lehet magánéleti oka, lehet csak egyszerű kíváncsiság, de nem tudom, nem tudnám összehasonlítani. Ösztönösen tanultam hindiul, azt már aztán végképp nem tudnám összehasonlítani ezzel, de a tanárnőm, akitől tanultam magyarul beszélni, illetve nagyon sok minden mást is tanultam tőle a magyar kultúráról és az életről. Ő vele többször beszélgetünk erről, hogy valójában nem emlékszem rá, hogy hogyan tanított engem magyarul, vagy magyar nyelvre, hogy mi volt a menet. Szóval talán egy idő után azt is ugyanúgy ösztönösen tanultam, mint hindiul. Ma, ha megkérdeznének bizonyos szabályokra, hogy magyar nyelvtani szabályokat, nem nagyon tudnám felsorolni, vagy nem tudnám mondani, mert nem azok rögzültek benne, hanem maga a nyelv, mint eszköz. És ennyi. Szóval nem tudok erre válaszolni.
Tehát azt hiszem, nagyon erős motivációd volt, ugye, hogy tetszett egy magyar nő, és hát igazából a motivációt dönti el alapvetően, hogy milyen energiával képes valaki tanulni, és milyen odaadással.
Így van. Jó. Illetve természetesen nem lehet alábecsülni egy jó tanárnak a szerepét.
Persze.
A nyelvhez kapcsolódóan, hogy a hindi nyelv az prepozíciók vannak benne, vagy ragosznak, vagy mi az lehetne ezt a nyelvet hasonlítani a világnyelvek között, vagy a szívek között.
Ugye mi? Egyébként előre bocsátottam, hogy a nyelvtani szabályokról beszélünk, akkor nagyon-nagyon rosszul fogok szerepelni, de ragozás van, de nem lehet annyira összehasonlítani. Talán ezt a kérdést legjobban a feleségem tudna válaszolni, már nincs
közülünk. És az angol hindihez viszonyítva? Mert angol gondolkodsz, vagy a némethez?
Némethez kicsit lehet, de azért, mert a német és a szanszkritnek a nyelvtanához közel áll egymáshoz.
Nemek a
nyelvtanához. Igen, nemek vannak. Így van. Azok vannak, ugyanúgy, nem tudom, szép nyelv, és szeretem, de mármint hindi, magyar is, de nem tudom így részletesen elmondani, hogy milyen különbségek vannak.
Egy közjáték, még mielőtt belett volna kapcsolva a hangfelvevő, jött egy fiatalember, méghozzá Nógrád megyéből,
Bátony terenyéről,
ugye, a 1000 arc kedvéért utazott fel, és ahogy mondta, utána megy és vissza. Majd légy szíves, mutatkozzál be, és mondd el légy szíves, hogy miért is hoztam elő az érkezésedet?
Hát, nekem először is, ugye, én ugye ezt a felhívást az egyhívót olvasom a vakok világában, felkeltette az érdeklődés, mert egyébként is India utános jelen pillanatban Indiával foglalkoztam meg, indiai ételekkel, és készítettem otthon egy ilyen csemegét, egy csatni, ami Indiában eléggé gyakori étel, különböző gyümölcsökből, zöldségből készítik, ez magyarokkal úgy lehetne fordítani, hogy egy almapörkölt, vagy gyümölcspörkölt, vagy zöldségpörkölt, tehát fűszeres, édes, csípős, és akkor ehhez kenyerek, kenyérfélékhez, mint például a csapáti. Most majd ebben majd eligazít az engémet, hogy most, mert ugye sokféle kenyér vagy lepény kenyérfajta van Indiában, nam, dam, meg egyebek, azokhoz fogyasztják, aztán ami még...
De pogácsához is jó.
Pogácsához biztos, hogy jó. Én otthon egyébként lángoshoz, palacsintához, rizsét, vagy rizsét, vagy húshoz is lehet fogyasztani ezekhez. És számomra nagyon érdekes volt, hogy még az indiai konyhán, hogy rengeteg sok fűszert használnak, és ami a magyarnak, vagy a magyar konyha az annyira ismert is, de mégis idegen, de hogyha az egészet együtt használom, egy egészen különleges ízharmóniát teremt.
Akkor még a nevedet légy szíves.
Én Csohány Eze vagyok.
Jó. Na, tessék, fel van adva a következő kérdés, az indiai konyhat. Hát valószínűleg te nem szorgoskodtál annyit otthon a tűzhely körül, de...
De azért.
Na, hajrá!
Nem, annyira nem. Hát, köszönöm szépen, nagyon finom. Egy kicsit hallottuk róla, és talán néhányan ismerik is az indiai konyhát. Legalábbis az indiai éttermeken keresztül, ha nem más. Azt tudom mondani, hogy egy-két ilyen prekoncepció van indiai konyhával kapcsolatban, amire azt mondom, hogy nem igaz. Első az, hogy feltétlenül csípős. Ez nem igaz. Ez attól függ, hogy ki hogyan főz, ki mennyire szereti a csípőst, és természetesen regionális különbségek is vannak. Hogy melyik régió mennyire csípős, vagy melyik régión mennyire
szereti.
Így van. Szóval ezek a különbségek vannak.
Ezért az.
A másik, hogy akik indiai éttermeken keresztül ismerik az indiai konyhát, ők csak a észak-indiai konyhát ismerik. Mert alapvetően az észak-indiai konyhá lett kihozva Európára. Ezen kívül azért van dél-indiai konyha, ami teljesen más, másféle kenérrel, másféle zöldségekkel, másféle fűszerekkel, és ugyanúgy a a Kalkuta, a Bangál környékén szintén teljesen más a konyha. Ahogy elején mondtam, szóval az indiai konyhának az a része, ami itt ismert, az csak egy bizonyos fajta
konyha. Ez a Panjab, Kashmir, ez a rész vagy?
Igen, Panjab, Kashmir, Delhi, Uttar Pradesh, ez az a régió, aminek a konyháját alapvetően ide hozták Európába, de tulajdonképpen világon mindenhol lehet találni. De dél-indiai konyhá nem annyira, dél-indiai ételek, de a kelet-indiai sem nagyon.
Tehát a bihari, meg nyugat.
Igen, mert tulajdonképpen a Bihar és Uttar Pradesh van egy átfedés ebből a szempontból, a konyhá szempontjából is. Az Uttar Pradesh, ami a nagyjából ott a közepén a Madhya Pradesh és a Uttar Pradesh, ez a két rész, ahol a konyha hasonló. Bihar már igen kezd kicsit keleti konyha irányába menni. Hát, hogy egyébként itthon, mármint, igen, ez elég érdekes, mert ezt magyarok biztos tudták, hogy ezt így kell csinálni, hogy ezt a két szót itthon és otthon, én ezeknek veszem hasznát. Szóval igen, most itthon a feleségem főz indiait, és mindenféle fűszereket, mindent lehet kapni már Magyarországon. Elején volt egy idő, amikor Bécsbe jártam ezekért a dolgokért, de most már lehet itt kapni. De az otthoni ízek, néha beszélgetünk erről, és a Gabi maga is elismeri ezt, hogy más az íz. Ugyanazt főzi, csak mégis más az íz. És hát mindig beszélünk arról, hogy jó, persze ez a anyukám, amikor főz, ez arról szólt, hogy ez a vita mindig van, hogy most, hogy olyan jól lehet-e főzni, mint az anyukám. Ez általában nem szoktam ebbe belemenni, és nem szoktam válaszolni, mert ebből csak baj van nekem. De alapvetően mégis más az íz. Ugyanazokat főzünk itt, mint otthon, de más. Nem tudom, hogy most ezt mivel tudnám magyarázni, talán a vízzel, vagy az anyag, ami ide kerül, akár egy lencse, akár egy rizs, vagy ami ott van Indiában, de vannak különbségek.
Szóval a is felé. Más, akkor a dál készít, az is más, hogy a lencse van benne a dálban, de...
Van a kedvenc dálom, ami más itt. Otthon szeretem, itthon nem annyira. Igen, megeszem. Megeszem, de nem annyira. És eddig nem tudtunk rájönni. Sőt, amikor anyukám itt van, és ő főz, akkor sem olyan.
Az alapanyag valószínűleg
már... Azért mondom, hogy szóval vannak különbségek, vízbeli különbségek is biztos vannak, illetve az anyagban, és mások az ízek. Igen?
És hogy állsz a magyar konyhába?
Teljesen jól, én szeretem a magyar konyhát, főleg amit az anyósom főz.
De már
én is. Én egyrészt mindenféle pörköltöket szeretem, de gombás hús, most én nem tudom, hogy ki hogyan készíti azt, de ahogy nálunk már, mint a itthon készítenek, vagy Gabi, vagy az anyósom, azt nagyon szeretem, lecsús húst is szeretem nagyon, pörköltöket úgy alapban szeretem, rakott krumplit is szeretem.
Mi az, amit nem?
Főzőlékek.
Igen?
Azokat nem eszem.
Az idegen, ez teljesen más.
Azt nem szeretem, illetve ezek a mindenféle olyan készít, ja, marhahús nem eszem, szóval ezt a részt úgyis, szóval a pörköltnek egyik részét úgy nem szoktam enni. És vannak ilyen a belsőségekből készült valamik, na hát azokat nem szeretem, mert a gondolattól kicsit ideges vagyok, de kolbászt is szeretem, csak a véres hurka.
Van, azt nem véres eszem. És májas.
Igen, azt nem eszem. Májat nem szeretem. De eszek én mindenfélét.
Jó, akkor térjünk ki az italokra.
Igen? Hát én szeretem. A pálinkákat szeretem. Otthon nincsen nagy hagyománya ennek, szóval vannak részek, ahol például a Goa környékén van egy kesüdióból készül a pálinka, az kesüfeninek hívják. Egy-kétszer megkóstoltam, de enni. Egyébként, mivel az angolok hatása van ott, így a a három fő ital, ami volt, amikor én kezdtem inni egyetem korban, akkor a rum, a whisky és a sör. Nagyjából ez volt a paletta. Egyébként most már nagyon sok bort termelnek, és nagyon finom borok vannak Indiában. Mivel időjárás szempontjából nagyon kedvező részek vannak, ahol egy bizonyos részről tudok, ahol azt találták, hogy figyelték egy-két évig, és azt mondták, hogy pontosan ugyanolyan időjárás van, mint Bordeauxban. És most az egyik nagy borvidék.
Akkor a talaj is jön.
Igen. És akkor
ez,
így...
Ez Észak-Indiában, akkor Himalaya rajtén, vagy a Kashmir felé inkább?
Nem.
Nyugat-Indiában
van egy rész, ahol azt találták, hogy nagyon hasonló.
És vörös vagy fehér bor?
Vörös. Ott vörös volt. De van fehér bor is. Indiai fehér bor is van, de vörösból van szerintem több. És nagyon finom borok vannak egyébként. És itt, hát itt is. Itt a pálinkát nagyon szeretem, sokfélét. Epres egyébként, ami nagyon finom. És a sogorommal szoktunk évente egyszer pálinkafőzést szervezni, és akkor úgy mi is szoktunk főzni. Szóval itt van egy kis rálátásom, hogy kell csinálni pálinkát. Persze, nem hivatalos ez, hát csak ott a pincében bohózkodunk vele. De... Szóval már van ebben is tapasztalatom, hogy kell főzni pálinkát. Én általában a vizet szoktam cserélni abban, szóval ez a hozzáadott értékem, de azért értek hozzá. És borok. Én főleg a villányi borokat szeretem. Szóval mindenféle.
Ha találkoznék egy indiaival, akkor hogyan köszönteném őt? Például most majdnem 6 óra van. Hogy köszönünk Indiában 6 órakor?
Nagyon leegyszerűsítettük mi ezt. Tulajdonképpen bármikor lehet mondani, hogy namaste, ami egy szanszkrit szó namaste, annak a összeütközött, vagy a összevett változata. A namaha az üdvözölni, és te az abból jön, hogy téged, szóval üdvözöllek. És ez bármikor lehet mondani. Az az érdekes, hogy a angol nyelv hatására azok a szavak, amik voltak, van a jó reggeltre egy hindi szó, hogy Shubh Prabhat, vagy az estére, vagy az éjszakára, hogy Shubh Ratri, de az, ha ma én használnám Indiában, akkor röhögnének. Szóval nagyon nem használtuk azt egy idő után, és mindenki a good morning, good afternoon, good evening és good nightig ment. És így nagyon nem használjuk azokat. Szóval, ha velem találkozol, akkor bármikor azt mondhatod, hogy namaste.
És hogyha azt szeretném mondani indiaiul, vagy hindiul, hogy köszönöm, az hogy hangzik?
Na, ha már nyelvről beszélünk, soha nem lehet egyszerűen válaszolni indiáról dolgokat. A két szó van, amit használunk. Azért kettő, mert van egy hindi szó, ami úgy hangzik, hogy dhanyavad, amit azt jelenti, hogy köszönöm. A másik pedig a hindusztáni szó, amit úgy hangzik, hogy shukriya. Na most, igen, mert a hindusztáni nyelv, amit főleg Delhiben nagyon sokan használnak, az a hindi és a urdu nyelvnek a keveréke. Urdu pedig hindi és arab nyelvnek a keverékéből keletkezett. Amikor az arabok jöttek Indiába, behatolták, akkor ott a hadsereg, ahol az emberek akkor úgy, mert a helyi emberek is már oda kerültek, és akkor az a nyelv, ami keletkezett, az volt urdu, és annak a írásai is ugyanúgy arab írás van. De, és abból lett Delhinek egy olyan sajátos hindusztáni nyelve, amiben nagyon sok urdu szó van, és a shukriya így egy urdu szó. Érdekes módon lehet, hogy többször fogsz hallani shukriyát, mint dhanyavad. És én a gyerekeimnek elsősorban a dhanyavad mellett a thank you-t tanítottam, mert legtöbb helyen ugyanúgy thank you-t mondanak.
És ha nekem most el kell mennem, és azt szeretném mondani egy viszontlátásra, akkor ezt hogy mondanád?
Ezt szó szerint fordítottunk le, és azt mondjuk, hogy per milenge. Ami pontosan azt jelenti, hogy újra fogunk találkozni.
Elnézést,
viszontlátásra. Per milenge. Egyébként ő a nyelvtanárnyom.
Viszontlátásra mindenkinek.
Csókom.
Szia.
Következő kérdés.
Muzulmánok Észak-Nyugat-Indiában vannak, vagy Bangladesben is, vagy délen már nem, ugye?
Hát, dehogy nem. Éppen a madrász az nem, de Hyderabad, az egy, hát ott a Nizám volt, a uralkodó is, szóval ott nagyon erős muzulmán kultúra van, iszlámi kultúra van, és muzulmánok vannak. Muzulmánok, én azt mondom, hogy mindenhol vannak Indiában. Természetesen hol, vannak régiók, ahol kevésbé, és vannak, ahol többen, de mindenhol vannak muzulmánok. Kb. 140 millió muzulmán van Indiában, amit tulajdonképpen több, mint a Pakisztán összes lakossága. Szóval több muzulmán van Indiában, mint Pakisztánban.
Én azt kérdezném, hogy idejöve Magyarországra, és már ugye több mint 10 éve itt élsz és laksz, hogy mi az, ami számodra nagyon pozitívum volt Magyarországgal, az emberekkel, az országgal kapcsolatban, és mi az, ami negatívumként hatott rá?
Jó. Először egy vicces negatívummal kezdenek. Hát nagyon sokáig küzdöttem, hogy megjegyezzék a nevemet. És most nem Sanjayról beszélek, hanem a Guptáról. És abból lett minden. Kukta, Bukta. És az volt a legérdekesebb, amikor már Siemensnél dolgoztam, és itt voltam, hát nincs messze innen a Hungária körül, tehát a Gizella úti Siemens irodában. Egyszer fölhív valaki, fölveszem a telefont, és amikor, hát estig, amikor fölveszem a telefont, akkor azt mondom, hogy Gupta. Otthon fölveszem a telefont, akkor azt mondom, hogy Sanjay. Szóval fölvettem a telefont, napközben mondom Gupta. Erre egy teljesen zavaros hangon valaki mondja, de elnézést, ez mit jelent? Mondom, maga kit keres? Nekem azt mondták, hogy hát a Siemens Business Services-nek a igazgatójának a telefonja ez, és akkor mondom, jó, akkor jó helyen jár. Gupta Sanjay vagyok. És akkor kezdtünk beszélgetni. És hát ez sokáig egy kihívás volt számomra, hogy megértessem velük, hogy vajon hogy is hívnak engem. Családban tulajdonképpen mai napig nagyon sokan, hát aranyosok, annyira szeretem, ez egy nagy család, a Gabi családja, és úgy többször szoktunk összejönni, és mai napig sokan a Sanjay-nak hívnak engem. Nekik nem sikerült a Sanjay-t megjegyezni, de nem is feszegettem, mert ők szeretnek engem, és én szeretem őket, így már teljesen mindegy, hogy hívnak, addig, ameddig megértjük egymást. De ennyi a baj, hogy amikor telefonon hívom őket, és nem látják, hogy én hívom, és elmondom a nevemet rendesen, hogy Sanjay, akkor nem értik, mert ők a Sanjay-t jegyezték meg. Szóval, hát ennyi erről, hogy milyen nehézség volt. De visszatérve, ami jó volt. Én sokat utaztam Németországban, amikor voltam, akkor sok helyre utaztam, illetve maga Németországban is másfél évig, ahogy laktam. Egy jelentős különbséget éreztem, amikor idejöttem. Az emberek, én mindig úgy fogalmaztam meg, hogy meleg szívűek. Szóval függetlenül attól, hogy most engem szeretnek, vagy nem. Én nem arról beszélek, hogy a külföldiekhez hogy állnak, vagy nem állnak, vagy mit tudom én, hanem simán arról beszélek, hogy alapvetően én mindig éreztem egy jelentős különbséget abban, hogy én mindig azt mondtam, hogy igen, meleg szívűek. Warm-hearted people. Much more warm than the people I interacted with in other parts of Europe. És én azért utaztam sokat, és sok emberrel találkoztam, és rájöttem, hogy ez egy jelentős különbség. A magyarokra nézve én ezt találtam egy nagyon nagy különbségnek. Most a pozitívumok terén a másik, amit tulajdonképpen azt hozzá kell tennem, hogy én amikor ide kerültem 97-ben, akkor kicsit más volt, de egy 3-4 év alatt jelentősen megváltozott, azaz, hogy megszokták a magyarok nagyon hamar a külföldiek látványát. Az elején, amikor én utaztam a villamoson, vagy buszon, vagy ilyesmi, akkor mindig éreztem, hogy néznek rám, figyelnek engem. Semmi rosszat nem akarták, csak egyszerűen kíváncsiság, hogy most ez ki, és hogy néz ki, és nem tudom, mi volt a gondolat mögötte, de egyszerűen figyeltek rám. És egy idő után, ma, ha utcára megyek, senki nem figyel rám. Szóval nem lehet érezni, hogy furcsának találnának. És nem csak itt Pesten, ami úgyis így is egy nagy város, vidéken sem. Szóval ebből a szempontból szerintem elfogadni a külföldieket, legalábbis az én tapasztalatom az, hogy sikerült magyaroknak. És legalábbis az, hogy nem mutatni, hogy csodálkoznak, hogy az a külföldi mit keres, az aztán biztosan sikerült. Mert én ezt nem tapasztaltam már 8-9 éve, hogy néznének rám.
Egyébként érdemes tudni, hogy a rendszerváltás előtt igazából vietnámiak és kubaiak voltak jelen. Tehát ugye akkor is, hogy indiai, vagy néger, vagy egyéb másnál, arab, szóval nem nagyon volt. Tehát az a két, hogy így mondjam, nációból voltak ilyen. Na most visszatérve még, most akkor feledkezünk el arról, hogy a nevednek a meg nem tanulása negatív volt, de ezen kívül, tehát ami ilyen globálisabb a dolog, ami úgy negatívunként hatott rád itt nálunk.
Őszintén szólva, most nagyon furcsán hangzik, de ilyen nagy horderejű dolgokat nem nagyon tudnám mondani. Az, hogy bizonyos akár kulturális szokások, akár társadalmi szokásokhoz, vagy szokásokkal nem tudok azonosulni, vagy azokat nem tudom elfogadni, legalábbis magam számára, az egy dolog. De ezen kívül olyan nagy horderejű problémával nem nagyon találkoztam én. Egy-két ilyen dolgot tudnék mesélni, hogy a gesztusok. Hát minden társadalomban különböző gesztusok vannak, minden kultúrában. Hát ugyanúgy indiaioknál is vannak. Például, amikor, ahogy itt pápázni szokták, szóval arra, hogy szevasz, vagy megyek, vagy ilyesmi. Na nálunk ez a gesztus, amikor ez a gesztus azt jelenti, hogy gyere ide. Na most ez legelején történt, hogy én kis lakásban laktunk Gabival, és galériás lakás, és én éppen az ágyban feküdtem. Este volt már, és ő még tetvet. És hát valahogy úgy éreztem, hogy egy puszit szeretnék adni neki. Nem mondtam semmit, csak ránéztem, ő is rám nézett, és ezt csináltam, aminek az lett volna a célja, hogy gyere ide.
Mert ez egy
így van, mozgóra. így van. És akkor ő szintén ezt csinálta, és lement. És most én nem értettem, hogy most ezzel azt akartam mondani, hogy inkább te gyere oda. Tehát mindegy, hát férfi ember mit csinál? Én lementem, oda mentem, puszítottam, mondom, hogy te miért nem jöttél el? Hát, mondja, miért? Mondom, hát mondtam, hogy gyere ide. Ja, hogy? Hát azt mondtad, hogy pápa, hát én is azt tettem. Szóval ilyenek voltak, egyszer fölébredtem éjszaka kellős közepén, és vizet akartam, csak hindiul többször mondtam neki, hogy adjál vizet, és a szegénynek végén föl kellett ébreszteni engem, hogy mondjál valami más nyelven, hogy mit akarsz, mert nem értem. Ez is szintén elején volt. Ami furcsa volt, az, hogy szintén az elején egyik unokatestvéréhez mentünk vacsorára, meghívtak minket, hogy ismerkedjenek meg velünk, és akkor hát vár ott fönt laktak, És akkor először kimentünk, sétáltunk egy nagyot, és utána mentünk a lakásukba. És a unoka testvére azt kérdezte, hogy szomjas vagy? És mondtam, hogy nem. És aztán az egész este nem ittam semmit. Számomra ez nagyon fura volt, mert hiszen egy vendégtől inkább azt kérdezzük, hogy mit szeretnél inni. És nem az, hogy szomjas vagy-e.
Ez nekem is furcsa.
Igen. Szóval utána kiderült, hogy de az hozzá kell tenni, hogy angolul kérdezte. Akkor még nem beszéltem magyarul, és a szegény nem tudta talán azt úgy megfogalmozni, hogy what would you like to drink rá, és helyette az úgy leegyszerűsítette arra, hogy are you thirsty? Hogy a szomjas vagy, akkor adok inni. És hát én pedig olyan voltam, azt mondtam, hogy nem, aztán nem vagyok szomjas. És egész este nem ittam semmit. De aztán ezt elmondtam Gabinak, én zokon vettem azt, hogy hát egy vendégtől azt kérdezzük, hogy most szomjas vagy-e. Szóval, de nincsenek ilyen nagy horderejű dolgok. Az, hogy a társadalomban lévő kapcsolatháló kicsit, bocsánat a szóért, de gyengébbnek látom, ezt sajnálom, és nem hiszem, hogy a magyar társadalom ezt így akarja. Az, hogy ez ilyenné alakult, azt elfogadom, és biztosan 50 év után Indiában is kicsit más lesz. Ma is más van, mint ami volt az én gyerekkoromban. De egyszerűen nem érzem azt, hogy valami olyasmi lenne, ami számomra egyáltalán nem elfogadható, és nehézséget okozna nekem.
Na akkor egy ravasz kötekedő kérdés. Nem zavar téged az, hogy mondjuk nyáron az utcán olyan fiatal nőket látsz, akinek mondjuk idáig ér a miniszoknyája, és nagyon lengefős öltözékbe mennek? Mert gondolom Indiában ez nem szokás, vagy legalábbis te korodban, amikor ott volt, nem volt szokás.
Akkor biztos nem volt szokás. Alapvetően ma sem annyira. Hogy az engem zavar-e? Hát, hogy most a bevallom férfiasan, élvezem én azt a látvány, nincs semmi baj vele. De most ez viccet félretéve, én úgy gondolom, hogy ezt minden kultúra magának engedi, amit akar. Hogy én a lányomtól, egyébként egy lányom és két fiam van, a lányom 10 éves, a fiaim 8 és 5, hogy én az ő esetében mit fogok elfogadni, ez majd az én harcom lesz. És igen, már 10 éves, és már küzdök vele. És ez csak rosszabb lesz innen. De hát rendben van, azt majd én beszélem, én magammal először megbeszélem, mert hiszen azt nem akarom, hogy ő ebből a szempontból, vagy emiatt úgy érezze, hogy számára teljesen más szabályok vonatkoznak, azért, mert az apja indiai, de az, hogy ez a család milyen értékrendet képvisel, azt már az anyától, az unokatestvéreitől, sok mindenkitől fogja látni. És akkor majd eldönti a szoknyának a hosszát annak függvényében, hogy vajon ez a család, mint egy egység, mit mutat, mit képvisel, és talán ebből a szempontból mit vár el egy másik családtagtól. De nem, mert nem tudom.
Tehát bízok a jövőre, meg az értelemre.
Jövőre semmit nem lehet bízni. Arra az értékrendre igen, amit mi, most a gyerekekről beszélek természetesen, amit mi, mint szülők, vagy mi, mint család, nem muszáj, hogy szülő, nagyszülő is lehet, unokatestvér is lehet, amit mi az elején odaadjuk nekik. És amit mi nap, mint nap képviselünk. Ha mi nem figyelünk bizonyos dolgokra, akkor nehezen követelhetjük azt a gyerekeinktől. Mi erre igyekszünk, nem tudom mekkora sikerünk lesz, majd 10 év múlva még egyszer megbeszéljük ezt, és akkor elmondom, hogy mire jutottam. De nem, szóval nem zavar engem az, hogy nem tudok vele azonosulni, az egy másik dolog. Mondjuk az én esetemben nehéz is lenne azt a szoknyát hordani, de egyébként sem tudok ezzel. De az...
Cigánysággal kapcsolatosan, hogy ott hogy értékelitek ezt a helyzetet, hogy a mondák azt hívják, hogy Észak-Indiából származtak el négy csoportok, és akkor mindenfele mentek a világba, hogy Észak-Indiai érkezik, ezt hogy tartjátok.
Jó. Bocsánat, csak elveszem az alkomat. Megmondom őszintén, hogy egyrészt, amikor ide kerültem, nem, Németországban, akkor hallottam először. Most ez természetesen az én tájékozatlanságomat is mutatja, hogy az európai cigányok azok onnan származnak. Az, hogy nekünk szintén, erre van egy szó, bandzsára, hogy nekünk azok voltak mindig is a mi társadalmunkban, ezt mindig tudtuk. De hogy ők ideig jutottak, erről csak itt értesültem. Ez az egyik. Másik, hogy mi hogy állunk hozzájuk a saját társadalmunkban, arról annyit kell tudni, hogy hagyományosan nagyon nagy részük a ilyen vas edényeket, vas eszközöket gyártott. És azért is őket Gária Lohárnak hívtuk. A Lohár az a kovács, és a Gári az a szekér, amivel ők szoktak annak idején régen utazni, de nem olyan régen, tulajdonképpen én gyerekkoromban láttam azokat a szekereket. Mindig vásároltunk tőlünk, például az indiai kenér, az amit minden nap eszünk, a csapátit, azt egy vaslapon szoktunk főzni, ami egy kicsit hajlik, de nagyon minimálisan. És az ők csinálták, és kiváló ilyen eszközt szokták csinálni, tavának hívják azt. És ez a kapcsolatunk volt velük. Illetve kalapácsot, ilyesmit szoktunk tőlük venni annak idején, én határozottan emlékszem erre. Egyetlen egy dologra annak idején is azért vigyáztunk, illetve szóltak a szüleink is nekünk, hogyha ők ott valahol közelben települtek egy kis időre, hogy talán kicsit jobban kéne vigyázni arra, hogy a ház ajtója ne legyen nyitva, így mindenki, és zárjuk, ha kimegyünk, vagy ilyesmi. De soha nem tudatosult bennem gyerekkoromban, hogy ezzel valahogy egy nagyon határozott véleményt, nem tetszést, vagy bármi mást képviselne a szülőm. Ennyit tudok mondani arról, hogy mi hogyan viszonyultunk a, nevezzük úgy, hogy cigányokhoz, hogy nem tudom, hogy az is része volt a kérdésednek, hogy ahogy itt viszonyulnak, arról mit gondolok.
Hát lássuk, hogy ez
én csak annyit tudok mondani, hogy én Németországban egy nagyon érdekes dolgot tapasztaltam a törökökkel kapcsolatban, hogy hát tudni kell, Siemens Németország egyik legnagyobb munkáltatója. És én számtalan Siemens irodában voltam Németországban, és nagyon-nagyon kevés törököt láttam ott. Márpedig, ha utcára kimentem, akkor rengeteg törököt láttam. És én ezt meg is, talán a kicsit buta is voltam, de megmertem kérdezni egy-két embertől, hogy vajon ez arányosan nem jelenik meg ott. És természetesen elmondták, hogy ez a fajta társadalmi integráció az még nem történt meg. Magyarul ők még annyira nincsenek azon a szintén, vagy teljesítmény, vagy tanulás szempontjából. Nem lehet összehasonlítani a helyzetet, mármint amiben a törökök vannak ott, mint ahogy itt a cigányok. De az a fajta, igen, nincs más szó, előítélet. És a előítélet számomra akkor is előítélet, ha egy párszor bebizonyosodott. De egy pár bizonyíték sem szabad, hogy egy olyan prekoncepciót kreáljanak az emberek fejében, amiből aztán nem lehet kijönni, és az a legrosszabb, hogy a gyerekek is megkapják. Az én középső fiam, ő neki kicsit barnább a bőre, mint a más kettő testvérnek, és megkérdezték tőle a kisgyerekek a játszótéren, hogy cigány vagy? És a szegény azt sem tudta, hogy mi a cigány. És megkérdezte tőlem. És akkor úgy beszélgettünk erről. Szóval én úgy érzem néha, hogy az, hogy a felnőttek ehhez hogy állnak, ez én azt mondom, hogy talán valamilyen szintén rájuk lehet bízni, hogy igen, talán saját lelkiismeretükkel is el kell számolni valamilyen szintén. De hogy a gyerekeknek is átadásra került ez a fajta hozzáállás, ezt mindenképpen sajnálom. Most talán őket még lehetett volna hagyni arra, hogy hadd tapasztalják, és ha tényleg úgy érzik, akkor kreálják azt a véleményt. Én tudom, hogy ez ennél sokkal-sokkal összetettebb kérdés. Én ezzel semmilyen határozott véleményt vagy megoldást nem képviselek, mert nem tudom. Nem tudom én azt a megoldást. De ezt érezni mindenképpen éreztem többször.
És ott is vándorolnak?
Igen, az a réteg, amiről én beszéltem, ők vándorolnak. Azért is van mindig nekik az a szekér. De persze ez nem úgy van, hogy 3 napig ott vannak és elmennek, hanem hónapokig ott vannak, élnek ebből a munkából, ez a kovács munkából, aztán odébb mennek. Szóval ez
Erdélyben ez még létezik. Uh-huh. Tehát letelepednek egy-két évre egy város mellé, ilyen szegeresek, ilyen nagy szoknyák, több szoknyában van.
Igen.
Hogyha nem megy gyorsabb, akkor nem megy
tovább. És egyébként ott is.
Próbálják őket becsalogatni, hogy járhassák a gyerekeket iskolába, meg dolgozzanak.
Igen. Ez ott is így volt.
Úgy tudom, hogy Franciaországban meg autós kempingekben laknak.
Hát igen, tulajdonképpen az a modernebb változata annak, hogy nem szekérrel járnak már, hanem a kocsikkal, de igen.
Jó, további kérdés.
Igen, én kis sátrokat vertek ott, és tulajdonképpen gyerekeket általában abban a kocsinek az a része, fedett része, ott altatták, és hát maguk ott vertek egy kis sátrot, és abban lakták.
És Indiában, zömében, hol, Pandzsában élnek valóban? Vagy
nem. Szét vannak szórva. Teljesen szétszorultak.
Azt akarom kérdezni, hogy külön népcsoport, vagy nemzetközi személyen?
Tulajdonképpen, ha arról beszélünk, amit én tudok róla, a Garjelahárokról, erről a csoportról, az a következő. Rajasthan, ami a sivatag régió Indiában, ott volt egy nagy király. Maharana Pratapnak hívták, aki nagyon sokáig ellenállt mindenféle behatolók ellen, és akkor sokáig tudta az önállóságát megőrizni. És a végén, amikor végül is legyőzték őt, én úgy tudom, hogy az ő származottai azt fogadták meg, hogy addig, ameddig újra nem lesz nekik az a szoverenitás, ami előtte volt, addig ők így vándorolni fognak. És tulajdonképpen őket annak a királynak, a leszármazottainak tekintettük. Ezt tanultuk iskolában. Szóval ebből a szempontból, ha már arról van szó, az a király, az Rajput volt, az egyik népcsoport, és így ők is talán rajputok, akik egyébként a Kshatriya caste-hoz tartoznak, ami a katonai caste. De ennyit tudok róluk.
A kasztokról kérdezhetnénk, hogy nem is tudom a konkrét kérdést feltenni, nem tudom, hogy inkább, tehát hogy így.
Jó.
Elég ennyit kérdezem, hogy...
Hát én annyit tudok mondani, hogy egyrészt, hogy hát 4 fő kaszt volt az indiai társadalomban. A legmagasabb az pap, és papok tanították, mint minden társadalomban, szóval ez volt az ő küldetésük, hogy tanítani, és a vallási intézményeknek a fenntartása. A második az a ksatri, a papot úgy hívták, hogy Brahmin, a második az ksatri, ami a király és a katona. Szóval a király az pap alatt volt akkor is. A harmadik az vesse, ami a mindenféle kézművések, akik ilyen kézi munkákat végeztek, illetve akik a hát, kereskedők, iparosok, ez volt a harmadik, és a negyedik a sudra, akiket hát igen, a legalacsonyabb szintű munkát végeztek a utcásöpréstől, a cipőcsináláson át mindenfélét, és ők voltak, akiket érinthetetlenek, szóval sudra, aki a legalján volt a társadalomnak. Ez volt az a rendszer, amit valamikor kitaláltak, hogy a mai világban mekkora relevanciája van annak, minden nem múlott el a vezeték névből. Ma nagyon sok esetben, legalábbis az észak-indiaiok esetén én is tudom mondani, hogy ő melyik kászthoz tartozhatott, vagy tartozik. De, ja, és ennek nagyon fontos része az volt, hogy átjárhatóság nem volt. Szóval nem kerülhettél más kászthoz. Amiben születtél, ott voltál kész. Na hát ebből a szempontból szerintem indiai lakosságának legalábbis az a része, ami városokban lakik, és az is most már lassan 300 millió körül van, ott már ez jelentősen legyengült, ez a rendszer. Mindig a saját példámat szoktam mondani, tulajdonképpen az apukám példáját, mert a Gupta az a vesse kaszthoz tartozik, kereskedők vagyunk, szóval a kasztrendszer szerint. És a apám pedig egyetemi professzor, most már nyugdíjas, politológiát tanított. A tanítás az a pap dolga volt. Így, ha azt a kasztrendszert nézzük, akkor az apám hát átjárt. Ő kereskedőből pap lett. Én pedig visszamentem.
Földművest azt hova sorolták, hogy hova tartozott?
Földművesek között a földesek általában a vesse kásztban voltak, de azok, akik a sima munkások voltak, ők azoknak nagy, egy bizonyos része legalábbis az sudra volt. De ez, és mondom, hogy tulajdonképpen ez egy olyan dolog volt, hogy mivel ott születtél és ott kellett maradnod, így a lehetőségeid is az szerint voltak kialakítva, esélyed sem volt kijönni, itt sem, úgy sem. Szóval ez egy nagyon, igen, talán egy embertelen dolog volt. Utána az indiai alkotmány is sok mindent tett ez ellen. Ma is a kormányzati, vagy a államigazgatás szférában. Szerintem 26 vagy 28%-a az állásoknak mai napig az akkoriban a sudra kászthoz tartozó emberek, akikről van egy lista, és azt úgy hívják, hogy Scheduled Castes and Tribes. 26%-a az állásoknak őrájuk van, szóval nekik van rezerválva. Szóval csak ők pályázhatnak, és ők nyerhetik azokat az állásokat. Sok mindent próbáltunk tenni, valószínűleg nem eleget. Szóval ebből a szempontból, ja, és az biztos, hogy mivel talán tudják, hogy a Indiában nagyon sok úgynevezett arranged marriage intézménye van, ami azt jelenti, hogy a szülők majd eldöntik, hogy kihez megyek, vagy kihez megy egy lány férhez, vagy olyasmi. De most, ha a szüleim választottak volna nekem a páromat, akkor ők elsősorban a saját castban néztek volna ezt.
És
melyikben? Igen, ez jó kérdés, de szerintem a kereskedők között. Igen, szóval ebből a szempontból ez az emberek tudatában még mindig él, valamilyen szintén.
Érzelmileg is? Tehát érzelmileg elsősorban, vagy is is?
Alapvetően érzelmi okokból, és a érzelmi okok abból adódnak, hogy azt mondják, hogy mivel ezek a kástok egyfajta életvitelt megszokták, vagy azt követték. Most, ha ez teljesen más kástból jön valaki, akkor azt az életvitel, vagy azt az értékrendet, azt nem fogja tudni hozni magával. Ami szerintem egy tévedés. Hát az én példám legalábbis azt mutatja, hogy az egy tévedés, mert Gabi bizonyos értelemben több... Igen. Jobban ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, mint egy indiai lány, ami a mi hagyományainkra vonatkozik. Szóval nem tudom, én nem hiszek benne, soha nem foglalkoztam ezzel, de ez a rendszer, ha már alkotmány és törvény szintjén már ki is írtattuk, valahol az emberek fejében, az emberek szívében valamilyen szintig még mindig él. És ennek következményeit is néha-néha lehet látni, amikor nem engedik például egy ilyen vegyes házasságot azért, mert hát az egy más kászt. Szóval vidéken van ilyen általában, de igen, ilyet még mindig lehet látni.
Én a tisztaságról kérdeznék, mert nagyon ellentmondásos dolgokat hallani erről is, és én szívem szerint nagyon szeretnék egyszer Indiába ellátogatni, de nagyon félek attól, hogy valamilyen
betegséggel
együtt fogok visszajönni, és a többi délebbi országról is ugyanezeket a dolgokat hallani, hogy oda kell figyelni, de Indiában különösen. És ha egyszer rászállom magam egy ilyen utazásra, akkor az étkezéssel kapcsolatban valamilyen tanácsot kaphatnék-e, hogy mire lehetne odafigyelni, vagy hol, mitől függenek ezek a dolgok, hogy hogyan készítik az ételeket, mennyire adnak ezekre a dolgokra.
Higiénia, annak valóban különböző szintjei vannak. És az nagyon sok mindentől függ, természetesen a lehetőségektől is, a környezettől is, amiben vagyok. Az én saját elvárásaimtól is, ugyanúgy ezzel kapcsolatban. De van egy ilyen faktor is, ami nagyon nem lehet segíteni. És az India esetén például, hogy nagyon sok por van. És ez a por nem csak a szennyezettség, ami a mindenféle járgányok okoztak, hanem úgy alapvetően is nagyon sok por van. Az a föld, ott nagyon sok por keletkezik. És tulajdonképpen a por általában a leglátványosabb kosz, amit az ember rögtön észreveszi. És ez valóban van ott. Ez ellen az anyukám, aki a naponta kétszer összesöpörte a lakást, és utána már, amikor ő nem tudta megtenni, illetve már rég, mert olyan jött egy bejáronyó, aki ezt csinálta utána, ő is kétszer megcsinálta, de következő reggel ugyanúgy kellett újra. Szóval van egy része ennek a dolognak, amivel egyszerűen nagyon sok minden nem lehet kezdeni. Tulajdonképpen én most meséltem a Lacinak az elején, hogy 15 embert küldtem Indiába, egy tréningre 5 hétre, és utánok mentem egy pár nappal később, hogy megnézzem, hogy a fiúk, lányok el vannak, rendben vannak, nincs semmi baj. És luxus lakásokban kaptak szállást, 200-220 négyzetméteres hatalmas lakások voltak, 3 hálószobával és 3 fürdőszobával, szóval teljesen úgy nagyon jó hely. És azt mondták, hogy a koszos a konyha. mondom, jó, egyrészt röhögve elmondtam, hogy úgysem fogtok főzni, persze, hogy nem főztek a lusták, de attól koszos volt a konyha. És oda mentem, mondom, na mutassatok a koszt. Na most, biztos tudják, hogy nagyon sok zsírt használunk. Olajot, vagy a ghee, ami a vajnak egyik formája, tisztított vajat. És por van, ahogy mondtam. Na, amikor egy konyhában ez a zsír rárakódik arra a porra, na az az Istenit nem lehet tisztítani. Az nem lehet, az ott marad. És bármelyik indiai család, ha lakott abban a lakásban, és egy évig főzött, akkor az ott van. Azzal nem lehet mit csinálni. Most az egy olyan kósze, ami beleesik a kajánba, bocsánat, az ételemben, és akkor az most úgy egészségtelen, nem tudom, alapvetően nem hiszek benne. De mindegy. Szóval lényeg az, hogy ezek a dolgok vannak. Hogy mire lehet vigyázni, azt mindig szoktam mondani az embereknek. Egyrészt az, hogy víz. Nagyon kell vigyázni arra, hogy csak a üveges vizet szabad inni. Ez az egyik. A másik, ha valaki alkoholt fogyaszt, akkor se kérjen bele a jeget, mert a jég aztán nem lesz abból a vízből. Harmadik, az utca szélén nem szabad enni, csak akkor, ha egy indiaival van, és ő majd elmondja, hogy mit lehet enni. Én szoktam enni, mai napig. És igen, arra kell tényleg ügyelni, hogy a másik része a dolognak az, hogy India miért veszélyesebb, ahogy mondta is. Azért, mert teljesen más flaura és fauna van. Szóval az a rész, amihez egy európai gyömör és egy szervezet megszokott, ahhoz képest teljesen más van ott. Na ez ellen sok minden nem lehet tenni. Ez abban lehet bízni, hogy az emberi szervezet olyan erős, hogy persze egy-két gyomorrontás az mindenképpen lesz, de ha ezzel megúszsz, hát nincs baj. 79 éves volt a Gabi nagymamája, amikor oda ment az esküvőnkre. Ő volt az egyetlen egy, akinek semmi baj nem volt egy hét alatt, mert az első nap egy marékani gyógyszert szokott szedni, és elővette, és kivette a hűtőből egy vizes üveget. Igen, ám csak abban a aposom által vitt pálinka volt. De addigra már túl késő volt, mert benne volt a gyógyszer is, és be is húzott egyet, és akkor az volt az első nap. Onnantól maminak semmi baj nem volt. Szóval, hát ennyi erről, hogy mire lehet vigyázni, de igen, a kajára és a vízre mindenképpen érdemes vigyázni. Ami a levegőben van, hát az ellen nagyon sok minden nem lehet tenni.
Egyébként ezt komolyan mondom, szokták is mondani, hogy az égetett szesz az nagyon jó, ilyen esetben rendbe tegye a gyomrot.
De mindenkinek javasolunk, most már 12 éve javasolom mindig, hogy ha mennek, hogy pálinkát vigyenek magukkal.
Ja, akkor ezért tudom, hogy a pincében miért főztök pálinkát.
Így van, hát kell, nem tudod. Én is viszem magammal, amikor megyek. Nem, na, szóval ennyi.
Na, legyen az utolsó kérdés.
És a csípős ételeket, azokat miért alkalmazza erősebben vagy?
Mondjuk, mert szeretjük.
De, tehát a gyors versziódást, tehát hogy gyorsabban, tehát a keringés fokozza gyomrot.
Nagyon őszinte leszek. Én nem tudom, hogy emögött biológiailag mi lehetett. De nálam is van, hogy néha elmondom Gabinak, hogy most főzzön ezt, vagy főzze azt, vagy ezt, és ez csak nekem főzzön. Onnantól kezdve az valóban olyan, amit csak én tudok enni a családomban, mert az valódi csípős. De ez talán havonta egyszer szoktam kérni. Egyébként én el vagyok azzal, amit a gyerekeim is tudnak enni, jó, néha beleraknak egy kis jogurtot, vagy tejfölt, de alapvetően a csípősség az úgy, de azért, mert egyszerűen szeretjük. Az finom tud lenni. Az, hogy egy kis víz ide csöpök, de hát az része annak, most mi van.
És ettől a kanfilikőr az milyen a kanfilikőr, amit így Indiában?
Azért mondta, nem nagyon.
Hát erős, vagy nem?
De hát rizsból is csinálnak bizonyos helyeken. Ezt a kesüdíjos mondtam, ez van Goában. De megmondom őszintén, olyan hagyomány nincsen, mint itt a például a pálinkának, hogy ahogy mindenki főzi a pincébe.
Ez szóval egy más nincsen. Inka kultúra, pál
inka. Nekünk nincsen. Nincs akkora hagyomány.
Bocsánat, két nagyon rövid kérdés. Az egyik, hogy miből szoktak pálinkát húzni, itt, amikor itt a pincében. A másik pedig az, hogy a csípősség itt Magyarországon is sokan szeretik az én ismerőseim rokonaim körében, de van, akinek abba kell egyszerűen hagyni a szinten, mert nem bírja a gyomra, hogy erről mi a
tapasztalat,
hogy jobban...
Jó, visszafele kezdenék. A csípőségről csak annyi, hogy nem mindegy, hogy mivel hozzák, vagy igen, mivel kreálják azt a hatást, hogy csípős. Én magam jártam úgy, hogy oda mentem a tájétterembe, és könnyes volt a szemem, mert egyszerűen az a csípőség, az, hogy fekete borsol csinálják. Az itt hat. És innen az egyszerűen elkezd a rögtön. Szóval élveztem, jó volt, mert én már jártam itt, szóval engem annyira nem zavar, de teljesen másféle csípőség volt. Ugyanúgy, mint a cseresznye paprika másképpen csíp, mint a indiai paprika. Hogy lehet hozzászokni, vagy hogy lehet a gyömör egyensúlyt mégis megtartani, erre csak azt tudom mondani, hogy mivel soha nem vigyáztunk erre otthon, amikor ettünk, akkor olyat ettünk, amit főztek nekünk. Talán úgy edződött a gyömör. Másképpen nem nagyon hiszem, hogy lehet. Igen, azt mindig csináljuk, hogy a vendégek jönnek, akkor mindig van előkészítve jogurt. Mert az aztán vagy a tejföl. Én általában a jogurtot jobban javaslok, mint tejföld, mert az kicsit más ízet kreál, és azt szokták többen belerakni. A pálinkát mi epres, ahogy mondtam, azt nagyon szeretjük. Mármint, igen. És a másik, amit nagyon szeretek, az a őszi barack. És azt szoktam.
Hát,
most csináltuk kajszibarackot is egyébként. Én soha nem tudom ezeket a különbségeket megjegyezni, de állítólag van.
Jó, hát itt sajnos be kell, hogy lekezdjük a beszélgetést. Én köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm a lehetőséget.
Remélem, hogy nem kell elsietned, és itt tudsz maradni velünk.
Igen, itt is fog.
Jó, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána folytatjuk. Jó, és köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.